Sámuel első könyve 11-től a 16. fejezetig. Az előző fejezetben Sault felkenték királynak. Sámuel bejelentette a népnek, hogy íme a király, de Saul nem volt sehol. Végül megtalálták, mert a holmik között rejtőzött el a népszerűség elől. Az emberek örültek, de voltak egyesek, akik nem nagyon akarták támogatni. Fölvonult az ammóni Náhás, és tábort ütött Jábes Gileáddal szemben. De Jábes polgárai ezt mondták Náhásnak: kösz velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. Az ammóni Náhás azonban ezt felelte nekik: csak akkor kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom mindnyájatoknak a jobb szemét, és ezzel gyalázatot hozhatok egész Izraelre. De Jábes vénei ezt mondták neki: engedj nekünk 7 nap haladékot, hadd küldjünk követeket Izrael egész területére, és ha senki sem jön segítségünkre, akkor megadjuk magunkat neked. Így érkeztek meg a követek Saul Gibeájába is, és elmondták a történteket a nép füle hallatára. Akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni. Saul pedig éppen a mezőről jött ökrei után. Saul megkérdezte: mi történt a néppel, hogy így sír? És elbeszélték neki Jábes polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta az Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta 2 jármosökrét, földarabolta azokat, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel: így fognak bánni annak az ökrével is, aki nem vonulhat be Saul és Sámuel vezetésével. Ekkor az Úr rettegésbe ejtette a népet, és az egy emberként vonult ki. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000, a júdabeliek pedig 30 000 voltak. Akkor ezt mondták a követeknek, akik hozzájuk érkeztek: mondjátok meg a Jábes gileádiaknak, megszabadultok holnap, amikor már forrón tűz a nap. A követek elmentek, megvitték a hírt Jábes gileád polgárainak, azok pedig megörültek. Majd ezt üzenték Náhásnak Jábes polgárai: holnap megadjuk magunkat nektek, és azt tehetitek velünk, amit jónak láttok. Másnap 3 seregre osztotta Saul a hadinépet, és a reggeli őrváltás idején betörtek a táborba, és vágták az ammóniakat, amíg csak a nap forrón tűzött. A megmaradtak pedig úgy szétszóródtak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Akkor ezt mondta a nép Sámuelnek: ki mondta azt, hogy nem lesz Saul a királyunk? Adjátok ide azokat az embereket, hogy öljük meg! De Saul ezt felelte: senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert szabadulást szerzett ma az Úr Izraelnek. Ilyen volt Saul uralkodása kezdetén, tele alázattal. Amikor Sámuel először azt mondta neki, hogy ő lesz Izrael királya, akkor ő azt válaszolta, hogy én nem lehetek a király, hiszen a legkisebb törzsből való vagyok, és az apám nemzetsége sem híres. Amikor a nagybátyja megkérdezte, hogy hol járt, akkor sem a király felkenetéséről, hanem a szamarakról kezdett beszélni, és megtartotta alázatosságát. Sajnos az életek későbbi részében a felfuvalkodottság, a büszkeség vette át az irányítást az élete fölött. Sámuel pedig ezt mondta a népnek: gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. És az egész nép elment Gilgálba, és királlyá választották ott Sault az Úr előtt Gilgálban. Azután békeáldozatot mutattak be az Úr előtt, és nagyon örvendezett ott Saul Izrael minden férfiával együtt. Ezúttal mindenki elfogadta Saul uralkodásának jogosságát. A következő fejezetben Sámuel visszalép a bíráskodástól, és ez a politikai búcsú beszéde. Ezek után már csak a háttérben marad, és nem foglalkozik a néppel, csak Saullal és más egyénekkel. Akkor ezt mondta Sámuel egész Izraelnek: íme, hallgattam minden szavatokra, amit megmondtatok nekem, és királyt választottam nektek. Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Itt állok. Válaszoljatok az Úr előtt és fölkentje előtt. Kinek vettem el az ökrét, kinek vettem el a szamarát? Kit nyomtam el, és kit károsítottam meg? Kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunjak? Visszaadom nektek. De ők ezt felelték. Nem nyomtál el, és nem károsítottál meg bennünket, nem fogadtál el senkitől semmit. Akkor ezt mondta nekik. Tanú az Úr veletek együtt, és tanú az ő fölkentje a mai napon, hogy nem találtatok semmit a kezemben. Azok pedig ezt felelték. Ő a tanú. Majd ezt mondta Sámuel a népnek. Az Úr rendelte Mózest és Áront. Ő hozta ki őseiteket Egyiptomból. Most azért álljatok ide, hadd ítéljem meg veletek együtt az Úr színe előtt, az Úr minden igaz tettét, amelyet veletek is őseitekkel véghez vitt. Sámuel először saját tisztaságát fogadtatja el a néppel, majd megmutatja az Úr tisztaságát is, aki mindig igazságosan bánt velük. Amikor Jákob Egyiptomba jutott, és őseitek az Úrhoz kiáltottak segítségért, az Úr Mózest és Áront küldte el, akik kihozták őseiteket Egyiptomból, és letelepítették őket ezen a helyen. De ők elfelejtették Istenüket, az Urat, ezért eladta őket Sziszerának, hadszor hadvezérének, és a filiszteusoknak, meg Moáb királyának, és azok harcoltak is ellenünk. Akkor segítségért kiáltottak az Úrhoz ezt mondva. Vétkeztünk, mert elhagytuk az Urat, és a Baáloknak és az Astartéknak szolgáltunk. De most ments meg bennünket ellenségeink kezéből, és neked fogunk szolgálni. Akkor elküldte az Úr Jerubbált, Bédánt, Jeftét és Sámuelt, és megmentett benneteket a környező ellenség kezéből, és biztonságban lakhattatok. De amikor láttátok, hogy Náhás, az Ammóniak királya ellenetek jön, ezt mondtátok nekem. Nem, hanem király uralkodjék fölöttünk. Pedig Istenetek az úrati királyotok. Isten igaz volt, és mindig megmentette őket, amikor hozzáfordultak, és csak akkor hagyta el őket, amikor ők fordultak el tőle. És most királyt kértek maguknak, ami egyet jelentett azzal, hogy Isten uralkodását elutasítják. Most itt van a király, akit ti választottatok, akit ti kértetek. Tehát királyt is adott nektek az Úr. Bár csak félnétek az Urat, és szolgálnátok neki, az ő szavára hallgatnátok, és ne lázadnátok fel az Úr parancsa ellen, hanem követnétek isteneteket az Urat, ti is meg a király is, aki uralkodik fölöttetek. Mert ha nem hallgattok az Úr szavára, hanem föllázadtok az Úr parancsa ellen, akkor ellenetek fordul az Úr ugyanúgy, mint őseitek ellen. Álljatok most is ide, és lássátok meg, hogy milyen nagy tetteket visz véghez előttetek az Úr. Most a búzaratás ideje van. Én az Úrhoz kiáltok, mire ő mennydörgést és esőt fogadni. Ti pedig ismerjétek el, és lássátok be, hogy milyen nagy a ti gonoszságotok az Úrral szemben, amit elkövettetek, amikor királyt kértetek magatoknak. És az Úrhoz kiáltott Sámuel, az Úr pedig mennydörgést és esőt adott azon a napon. Ekkor nagy félelem fogta el a népet az Úr miatt és Sámuel miatt. És így szólt az egész nép Sámuelhez. Imádkozzál szolgáidért, Istenedhez az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Akkor ezt mondta Sámuel a népnek. Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Sámuel megmutatja, hogy mennyire gonosz dolog volt királyt kérni Istentől. Az emberek megijednek attól, hogy Isten mennydörgést és esőt küld a betakarítás napján Sámuel kérésére, de valójában nem térnek meg bűneikből. Az igazi megtérés valódi változást jelent. Ha valóban megváltoztak volna, akkor azt kérték volna, hogy ne legyen tovább Saul a király, hanem uralkodjék fölöttük az Isten. Ők viszont csak azt mondták, hogy bocs, de továbbra is királyt akarunk magunknak. A sajnálat és megtérés között különbség van. Az Úr a bűnökből való megtérést, és nem csak sajnálatot kér. Gyakran csak a bűneink következményei miatt sajnálkozunk, majd ismét ugyanazt cselekedjük. Az Úr a gonosztól való elfordulást kéri tőlünk, megtérést a bűnökből. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Azért mondta ezt Sámuel, mert ismerte az ember természetét. Mindnyájan szolgálunk valakit. Ha nem Istent szolgáljuk, akkor valami értelmetlen semmit fogunk szolgálni. Ha körülnézünk a mai világban, láthatjuk, hogy milyen sok értelmetlen dolgot szolgálnak az emberek. De nem lehet egyszerre az Urat és a Mammont is szolgálni. És ha értéktelen dolgokat szolgálnak, akkor azok nem lesznek képesek megmenteni őket, ha bajba jutnak. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Itt Sámuel egy nagyon érdekes dolgot mondott. Amikor az emberek rájöttek, hogy vétkeztek, akkor azt kérték Sámueltől, hogy imádkozzon értük, hogy nehogy meghaljanak. Erre érkezett Sámuel válasza, hogy tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Más szóval, ha valaki nem imádkozik, az bűnt követel az Úr ellen. Mert az Úr azt mondta, hogy imádkozzunk egymásért, és ha nem engedelmeskedünk az Úr parancsának, akkor vétkezünk. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. Ha azonban mégis gonoszul éltek, elvesztek királyotokkal együtt. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban és Bétel hegyvidékén, 1000 Jonatánnal volt a benyamini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, és ezt mondta. Hallják meg a héberek! Amikor az egész Izrael meghallotta a hírt, Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. Saul a Jonatán által végzett hőstettet magának tulajdonította, és a saját dicsőségét akarta ezzel növelni. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és olyan sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bét-Áventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. A héberek átkeltek a Jordánon Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgában volt, és az egész nép riadtan sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul. Hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel ezt mondta. Mit tettél? Saul így felelt. Amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgába, és én meg nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Sámuel egyenesen a szemébe mondja, hogy ostobaságot követett el, mert nem engedelmeskedett az Úr parancsának. Amikor szándékosan engedetlenek vagyunk az Úr parancsával szemben, akkor ostobaságot cselekszünk. Isten útjai igazak, és számomra a lehető legjobbak, és ostobaságot követek el, ha azt gondolom, hogy meg tudom jobbítani az ő útjait. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted azt, amit az Úr parancsolt. Isten itt elutasítja Saul további uralkodását, és egy másik embert keres az uralkodásra. Ezután Sámuel elindult, és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mint egy 600 embert. Saul és fia Jonatán meg a velük levő nép a benyámini Gebában tartózkodott. A filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából 3 portyázó csapat. Az egyik csapat Ofrá irányába, Suál földje felé tartott. A másik csapat Béthóron felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Ceboim völgyén át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak. Ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát. Ebben az időben a zsidók még nem tudták a vasat feldolgozni, de a körülöttük levő népek már a vaskorban voltak, és képesek voltak a vas feldolgozására. Még a kapáikat és kaszáikat is a filiszteusok élezték abban az időben. Salamon idejére viszont már igen fejlett volt a kovácsolás Izraelben. Ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat, ha megtompultak az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, hogyha ki kellett egyenesíteni az ösztökét. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának Jonatánnak. A filiszteusok minden tekintetben esélyesebbek voltak, mert a zsidók reménytelenül kevesen és nagyon szegényes fegyverzettel indultak harcba. Így aztán semmi esélyük sem volt 600 emberrel egy olyan sereg ellen, amelyet meg sem lehetett számolni. Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia, a fegyverhordozó legényének. Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely oda át van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibea határában, Migronban, a gránátalmafa alatt tartózkodott. Mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Silóból az éfódot viselte, fia Ahitúbnak, Ikabod testvérének, Fineás fiának, aki az Úr papjának Élinek volt a fia. A hadinép sem tudta, hogy Jonatán elment. A szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklafirt. Az egyiknek Bócét, a másiknak Szenne volt a neve. Az egyik szirt Mikmásszal szemben északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jonatán tehát ezt mondta a fegyverhordozó legényének. Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki. Tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit is tervezel. Akkor Jonatán ezt mondta. Figyelj ide! Átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, maradjatok veszteg, amíg odaérünk hozzátok, akkor megállunk egy helyben, és nem megyünk fel hozzájuk. Ha azonban ezt mondják, nyertek csak fel hozzánk, akkor felmegyünk, mert kezünkbe adja őket az Úr. Ez legyen számunkra a jel. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének, ezt mondták a filiszteusok. Nézd csak, héberek jöttek elő az üregekből, ahová elrejtőztek. És így szólították meg egyesek az előőrsből Jonatánt és fegyverhordozóját. Gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk valamit nektek. Akkor ezt mondta Jonatán a fegyverhordozójának. Gyere utánam, mert az Úr Izrael kezébe adja őket. És felkapaszkodott Jonatán 4 kézláb, utána meg a fegyverhordozója. Voltak, akik Jonatán előtt hullottak el, másokat meg a fegyverhordozója ölt meg mögötte. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy 20 embert ölt meg Jonatán és fegyverhordozója egy holdföldnek a fél barázdáján. És riadalom támadt a táborban, a harcmezőn és az egész hadinép között. Megriadt az előőrs, sőt a portyázó csapat is. A föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibeában meglátták, hogy a lármázó sokaság hullámzik és ide-oda futkosz, ezt mondta Saul a vele levő hadinépnek. Vegyétek számba, és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jonatán is a fegyverhordozója nincs sehol. Ezután Saul egy nagyon ostoba kijelentést tesz. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen. Ezért nem evett semmit a nép. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki sem emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet. Ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. A méz nagyon gyorsan felerősít, mert hihetetlenül gyorsan látja el friss energiával a szervezetet. Én nagyon szeretem Jonatán bátorságát, amikor hitben kimert lépni. Azt mondta, ki tudja, hogy mit akar Isten ma tenni. Ha valamit tenni akar, akkor nincs szükség egy egész hadseregre, ugyanúgy meg tudja tenni egyel is, mint ezerrel. Próbáljuk ki, hogy mit akar tenni ma az Isten. Nagyon szeretem azokat a napokat, amikor kilépünk hitben, és megpróbáljuk, hogy vajon mit akar Isten tenni. Azután ezt mondta Saul. Törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, viradatra, fosszuk ki őket, és ne hagyjunk meg senkit közülünk. Ők pedig ezt felelték. Tégy mindent úgy, ahogyan jónak látod. De a pap ezt mondta. Lépjünk először az Isten elé. Ekkor megkérdezte Saul az Istent. Rátörjek-e a filiszteusokra? Izrael kezébe adod-e őket? De Isten nem válaszolt neki azonnal. Azért ezt mondta Saul, gyertek ide mindnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek, tudjátok meg és nézzetek utána, hogy miféle vétek történhetett ma. Mert az élő úrra, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is el azt, neki is meg kell halnia. De a népből senki sem felelt neki. Akkor ezt mondta egész Izraelnek. Ti legyetek az egyik oldalon, én pedig Jonatán fiammal a másik oldalon. A nép ezt mondta Saulnak. Tégy úgy, ahogyan jónak látod. Akkor ezt mondta Saul az úrnak, Izrael istenének. Tárd fel az igazságot. És a sors Jonatánra meg Saulra esett, a nép pedig megszabadult. Saul ezt mondta. Vessetek sorsot köztem és Jonatán fiam között. És a sors Jonatánra esett. Saul ezt mondta Jonatánnak. Vald meg nekem, mit tettél? Jonatán be is vallotta, és ezt mondta. A kezemben levő bot végével valóban megkóstoltam egy kis mézet. Most pedig kész vagyok meghalni. Saul ezt mondta. Engem verjen meg az Isten, ha nem halsz meg, Jonatán. A nép azonban azt mondta Saulnak. Jonatán halljon meg, aki ezt a nagy győzelmet szerezte Izraelnek. Távol legyen tőlünk. Az élő úrra mondjuk, hogy egy hajszál sem hullhat le a fejéről a földre, mert Isten segítségével vitte ezt véghez a mai napon. Így mentette meg a nép Jonatánt a haláltól. Itt megfigyelhetjük Saul őrültségének kezdetét. Pedig milyen jól indult, mekkora lehetőségei voltak az elején. De a büszkeség kezdett beférkőzni a lelkébe, és most már azt látjuk, hogy ez a büszkeség kezd eluralkodni rajta, és jelleme lépésről lépésre a szemünk láttára megy tönkre. Egyszer azt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek, most azért hallgass az Úr beszédére. Saul egy ideje engedetlenül viselkedett az Úrral szemben, és a próféta most azért jött, hogy figyelmeztesse. Számomra ez nagy jelentőséggel bír. Isten nem hagyja, hogy egyszerűen csak elvesszünk, hanem figyelmeztetni akar, hogy hagyjuk el az önpusztítás útját. Gyakran meg is ismétli ezeket a figyelmeztetéseket. Sámuel is erre figyelmezteti Sault, és elmondja neki, hogy Isten egy küldetéssel bízta meg őt. Ezt mondja a seregek ura. Számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, Verd le Amálékot, és írts ki mindent, amilyen van. Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Erre azt gondolhatjuk, hogy milyen szörnyű parancsot adott Isten Saulnak. De ha tanulmányozzuk, hogy az amálékiak a történelmük során miket követtek el, akkor rájövünk, hogy a romlottságuk amúgy is pusztulásukat okozta volna. Isten tulajdonképpen egy társadalmi rák kiirtását rendelte el. Az amálékiak olyanok voltak, mint a veszett kutyák, hogy ha nem ölik meg őket, akkor ártatlan emberek élete kerül veszélybe miattuk. Az amálékiak a Bibliában mindig a test romlott vágyait jelképezik. Ezáltal Isten a test romlottságának teljes elpusztítását rendeli el, azért, hogy ne hagyjunk helyet a test vágyainak és azok beteljesítésének. Feszítsétek meg a test kívánságait, mondja Isten. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és megszemlélte Telaimban. 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Amálék városáig hatolt Saul, leszbe állt a folyó völgyében. De a kénieknek ezt üzente Saul. Menjetek el innen, távozzatok el az amálékiak közül, hogy titeket is ki ne írtsalak velük együtt, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálékiak közül. Saul pedig vágta Amálékot Havilától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, Amálék királyát élve fogták el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány is értéktelen jószágot semmisítették meg. És itt az engedetlenség ismét Isten parancsával szemben. Néhány száz évvel később, amikor Esztert választották királynőnek Perzsiában, akkor volt egy ember, aki elhatározta, hogy a birodalom összes zsidóját kiirtja, mert nem bírta elviselni Mordokájt a zsidót, aki nem volt hajlandó leborulni előtte. A királlyal már alá is íratta a rendeletet, hogy egy meghatározott napon minden zsidót meg kell ölni. E gonosz ember neve Hámán, aki az amáléki Agág leszármazottja volt. A zsidóknak van egy ünnepük, amely során azt ünneplik meg minden évben, hogy megmenekültek Hámán kezéből. A kisfiúk a gonosz Hámán ruháiba öltöznek, míg a lányok Eszter jelmezét öltik magukra. Maszkokat is viselnek mindnyájan, így olyan ez, mint egy farsang. Saul engedetlensége majdnem a zsidó nép kiirtását vonta maga után. És ha nem pusztítjuk el a testünk vágyait, hanem toleráljuk bármelyik testi dolgunkat, akkor majd egyszer a test vissza fog ütni, és el fog pusztítani minket. Keresztre kell feszítsük az óemberünket teljes mértékben, és nem hagyhatunk egy pici vágyat sem, amely kielégítésre vár. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel megharagudott, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal. De ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, továbbment, és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Mekkora hazugság! De figyeljük csak meg, hogy milyen lelki szövege van. Sokan képesek lelki zsargonban beszélni, de ez semmit sem jelent. Sámuel azonban megkérdezte. Akkor mi az a jó bégetés, ami a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte. Az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek az Úrnak áldozza. De a többit kiirtottuk. Saul folytatja a kifogásgyártást, ahelyett, hogy megtérne rossz cselekedeteiből. Mindig az emberekre fogta gonosz cselekedeteit. És a legszörnyűbb kifogások mindig a vallási kifogások. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott nekem ma éjjel az Úr. Saul így felelt. Beszélj. Sámuel azt mondta. Milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, Izrael királyává kent téged az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött útadra az Úr. Menj, és írts ki a vétkes amálékiakat, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak, és miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek. Hiszen hallgattam az Úr szavára, és eljártam abban a megbízatásban, amiért elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát, az amálékiakat pedig kiirtottam. Ismét hazudott, ahelyett, hogy megtért volna a vétkeiből. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgálban. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Isten nem leli örömét egy engedetlen élet áldozataiban, sokkal inkább azt szeretné, hogy engedelmeskedjünk neki, ahelyett, hogy áldozatot hozzunk. Sokszor az emberek csak azért adakoznak Istennek, hogy elfedjék a bűntudatukat. Ha valaki Istennek adakozik, az még nem jelenti azt, hogy lelki életet él. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. És Isten szempontjából itt a vége Saul királyságának. Saul így felelt Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Ismét elmulasztja a valódi megtérést, mert hazugság, hogy a nép miatt tette a dolgokat, ez újból csak egy kifogás. Isten azt akarja, hogy egyszerűen csak beismerjük, hogy hibáztunk, és meg akarjunk térni. De ez nem megtérés a bűnből. Egyesek kifogásként használják azt, hogy bűnösök vagyunk. Ez nem megtérés, csak egy igazság kijelentése. A bűnt meg kell tagadni, és el kell fordulni tőle, ez jelenti a megtérést a bűnből, és ezt akarja Isten. De bocsásd meg ezúttal a vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak. Nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét. Az Úr meg elvetett téged, és nem maradt Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült. De Saul megragadta a köpenye szélét, úgyhogy elszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel. Így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. A négy Mózesben azt olvassuk, hogy Isten nem ember, hogy megbánjon valamit. Néhány vers múlva azonban azt fogjuk olvasni, hogy Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette. Hogy lehet ez? Ő pedig ezt mondta. Vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népen vénei és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Azután ezt mondta Sámuel. Hozzátok elém Agágot, Amálék királyát. Agág odament hozzá bilincsbe verve, és azt gondolta Agág. Biztosan nem a keserű halál vár. De Sámuel így szólt. Ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a kardod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között. És felkoncolta Sámuel Agágot az Úr előtt Gilgálban. Ezután elment Sámuel Rámába, Saul pedig hazament Saul Gibeájába. Sámuel nem is látta többé Sault holt a napjáig. De bánkodott Sámuel Saul miatt, mivel megbánta az Úr, hogy Sault Izrael királyává tette. Most akkor megbánta, vagy nem bánta meg? Mindig nagy nehézségbe ütközik, hogy Isten cselekedeteit, kifejezéseit emberi nyelvre fordítsuk. De csak az emberi nyelv áll rendelkezésünkre, viszont Isten olyan dolgokat tesz és érez, amit mi nem is tudunk felfogni. Ő mindent tud, és nem érthetjük meg az ő gondolatait, mert nem jutunk ezeknek a közelébe sem. Akkor hogyan tudjuk kifejezni azt, amit ő gondolhat? Csak a mi emberi szempontunkból tudjuk emberi nyelvet használva megfogalmazni azt, amit Isten tesz és gondol. Biztos vagyok benne, hogy létezik egy olyan mennyei szókincs, amely sokkal gazdagabb és képes kifejezni mindent, de most azt hiába hallanánk, akkor sem értenénk meg, mert semmiféle emberi megtapasztaláshoz nem hasonlítható. Itt Isten azon tettét kell kifejezzük, hogy elfordítja a kegyeit Saultól, és megváltozik a hozzáállása vele szemben. A megbánás szó jelenti ezt a változást, de a szó valódi értelmében korábban azt olvastuk, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon, vagy hogy megbánjon valamit. Tehát ez a megbánás nem a mi emberi agyunk szerinti megbánást vagy megtérést jelent. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. Sámuel tudatában volt annak, hogy Saul teljesen elfordult Istentől, és még őt is megölheti. De az Úr azt mondta, vigyél magaddal egy üsszőborjút, és ezt mond. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned, azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a városvénei, és azt kérdezték. Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szentejétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta. Őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta. Őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak. Ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól. Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak. Üzenj neki azonnal is, hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr. Rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Így hát Sámuel felkente Dávidot Izrael királyává. De Saul még mindig a trónon ült, annak ellenére, hogy Dávid lett Isten kiválasztottja. A következő fejezetekből aztán kiderül, hogy Saul mindent el fog követni, hogy megtartsa azt, ami már nem az övé többé. Isten felkenetése és az ő lelke Dávidon van, de Saul ki fogja őt űzni abból a királyságból, amelyhez már semmi joga sincs. Ehhez hasonlóan Jézus a kereszt halála árán megváltotta a világot Isten számára, és most már ő a jogos király. Ennek ellenére a sátán továbbra is ott ül a világ trónusán, és mindent elkövet, hogy erővel megtartsa azt, amihez már semmi joga sincs. Mindent elkövet, hogy visszatartsa Isten királyságának földi eljövetelét. De Jézus a jogos király, és mi az ő győzelmének hirdetésével visszavonulásra kényszeríthetjük az ellenséget. Az ellenség viszont nagyon konok, és csak onnan vonul vissza, ahonnan muszáj neki, mert az imáink konkrétak kell legyenek. Ahelyett, hogy azt imádkoznánk, hogy Istenem, ments meg a világot, inkább mindenkiért egyenként kell imádkozzunk, és azt mondjuk, hogy Istenem, azért haltál meg, hogy királyként uralkodhass az életünkben, de most a sátán tartja hatalmában őket. Jézus legyőzte az ellenséget, és a Kolossé 2 szerint győzedelmeskedett ezek fölött a fejedelemségek és hatalmasságok felett a kereszten. Ezért kérem Jézus Krisztus győzelmét ennek az embernek az életében, és a sátán ereje ellen támadunk Jézus nevében, az ellen a hatalom ellen, amely sötétben tartja őket. Jézus nevében engedje el őt. És így szabadíthatjuk meg őket a sátán erejétől, hogy a választásuk szabadságát visszanyerhessék. Miért nem választják az emberek Istent? Mert a sátán annyira fogva tartja az elméjüket, hogy nem lehet szabad döntésük, hanem a sátán fogságában vannak a saját akaratuk ellenére. E világura annyira elvakította őket, hogy nem láthatják az igazságot. Imáinkat tehát az ellenség ellen kell fordítsuk, és Krisztus győzelmét kell érvényesítsük minden egyes életre egészen addig, amíg azt látjuk, hogy megszabadultak a sátán elvakító befolyásától. Ha végre megszabadulnak ettől a sátáni előítélettől, akkor minden bizonnyal Krisztust fogják választani saját akaratukból, hiszen csak egy ostoba utasítaná előtt. Így tudunk megszabadítani embereket a sötétség erejétől imádságon keresztül. Mivel azonban a sátán makacs, ezért az imáink konkrétak kell legyenek. Miután azonban kiűzzük a területről, ismét ellentámadásba lendül, hogy visszafoglalja azt, ezért az imáinkban akkor is kitartóak kell legyünk, amikor már a győzelem első jelei mutatkoznak. Ha valaki elfogadta Krisztust, akkor tovább kell imádkozzunk azért a személyért, hogy megtarthassuk a győzelmet, mert a sátán ismét visszapróbálja foglalni azt a területet, amelyről kiűzték őt. Igazi háborúban vagyunk, de nem test és vér ellen harcolunk, hanem a sötétség ereje ellen. Annak ellenére, hogy állandó harc van a sötétség és a világosság erejei között, a győzelem eldőlt már a kereszten, és a mi dolgunk az, hogy a kereszt győzelmét az emberek életében érvényesítsük imáinkon keresztül. Dávidot tehát felkenték Izrael királyának. A 14. verset igen nehéz értelmezni. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Mit jelent, hogy az Úr küldte? Hát ez pont azt jelenti, ami le van írva. Viszont ezt nagyon nehéz megérteni nekünk. Lehet, hogy ez egy nagyon radikális dolog, de meg vagyok győződve, hogy a sátán egy különleges és nehezen érthető módon Isten céljait szolgálja. Ha nem létezne a sátán, akkor nem lenne választásunk a jó és a rossz között, és így Isten nem tudná, hogy valóban szeretjük-e őt, vagy sem. A sátán csak azért létezhet, mert Isten ezt megengedi neki. És a létezésének ténye azt jelenti, hogy Isten céljait szolgálja, mert egyébként semmi értelme sem volna annak, hogy létezzen. A sátán létezésével Isten a mi szeretetünket teszteli azért, hogy a szeretetünk saját szabad akaratunkból eredjen. Ha a teljes képet tartjuk szem előtt, akkor tudhatjuk, hogy az egész teremtett világ ma is Isten céljait szolgálja, még maga a sátán is a lázadásával együtt, hiszen Isten ezt is felhasználja. Ha Isten szabad választást ad, de nem ad választási lehetőséget, akkor semmi értelme sem lenne a szabad akaratnak. Ezért engedte meg Isten a sátánnak, hogy támadjon, hogy teszteljen, hogy megnehezítse az életünket, hogy nehéz legyen Istent szolgálni. Mert így tudja meg azt, hogy az akadályok és a nehézségek ellenére őt igazi szeretettel szeretjük. Ha azt mondanám a fiamnak, hogy maradj az udvaron, amíg kimegyek a városba, majd odaláncolnám a kerti fához, és amikor hazaérek, elengedném, és azt mondanám, hogy büszke vagyok rád, fiam, milyen engedelmes vagy, hiszen nem mentél el sehová. Akkor mit gondolnátok rólam? A szomszédok biztosan azt mondanák, hogy büszke vagy ugyan, de nem hallottad, hogy mennyit átkozódott és kiabált, miközben ki akart szabadulni. De nem volt választása. Ezért aztán az engedetlenség lehetősége is ott kell legyen ahhoz, hogy az engedelmesség értelmet kapjon. Isten értelmes szeretetet akar tőlünk, ezért a döntést a mi kezünkbe adta. Saul esetében meg vagyok győződve, hogy amint Isten lelke eltávozott tőle, megnyílt az ajtó arra, hogy a gonosz lelkek beleköltözzenek. Szomorú dolog, amikor egy ember életéből az Úr lelke eltávozik. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. De a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy ember, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak. Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni. Derék férfi, harca termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlőbort meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Dávid még nagyon fiatal volt, és nagy csodálója volt Saulnak, mert hősként tekintett rá. Dávid mindig is tisztelte őt egészen Saul halála napjáig, sőt még azután is. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. És nem tudjuk, hogy ez milyen hosszú ideig folytatódott, de nem sokára a sötétség árnyéka vetődött erre a jó kapcsolatra.